Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Nagy szeretettel köszöntjük ezen a mai reggelen a Mária Rádió hallgatóit. Én Deák Csaba, szigetszentmiklósi görögkatolikus parókus vagyok.
Én pedig Círiák János, újpesti görögkatolikus helyettes lelkész.
Azokat a napokat éljük, amikor a szívünkben már valahol a karácsonynak kezd a közelsége felderengeni, és ilyenkor hát azért a fejünket azon is törjük, hogy milyen ajándékot tudunk adni egymásnak, meg a ránk bízottaknak, és hát talán azon is törjük a fejünket, hogy jó Istent mivel tudnánk megörvendeztetni, hogy a kisdednek a szájára, orcájára mivel tudunk egy mosolyt csalni. És hát reményeink szerint ez az előttünk álló hét alkalmas lesz arra, hogy sok örömet, sok mosolyt fakasszunk a jó Isten arcán is, meg a szeretteink arcán is. Az egyik legnagyobb ajándék ilyenkor karácsony táján, ha az embernek megadatik, hogy leüljön este a kandalló vagy a cserépkája mellé, és elővegyen egy novellás kötetet mondjuk, amiben hát sok szívmelengető történetet, novellát, tanmesét, verset találhatunk olykor. És hát első ajándékként mi is hoztunk egy ilyen történetet, egy ilyen novellát, ami hát nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy ezt a rövid néhány soros novellát Móra Ferencnek a Szánkó című írásáról van szó. Ezt a mai reggelen első ajándékként átnyújtsuk. Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hozzáfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a verebek megdermedve hullottak le a fákról, a háztetőről olyan vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig bírtuk őket lehaigálni. Először a bárányből sapkánkat vagdostuk hozzájuk, de ezzel nem sokra mentünk. A fülünk megfázott, a sapka a tetőn maradt, és ami a legnagyobb baj volt, a jégcsap sem esett le. Még jobban szerettünk a hóban játszani. Akkor a hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle. Ástunk is benne akkora barlangokat, hogy akár a medvék királya ellakhatott volna bennük. Persze a medvének több esze volt, mint hogy hópadotába lapkott volna. Nem is fagyott le se keze, se lába, mint nekünk. Legkülön mulatság mégiscsak a szánkázás volt. Szomszédunkban lakott a bíró. A bíró csináltatott a fiainak olyan szánkót, hogy annál szebb még nem volt a világon. Még most is sokszor álmodom vele, így tél idején. Kőrisfából volt a talpa, diófából a karja, az ülése lószörvánkos, beterítve bársonyposztóval. A lábtakaróján bolyhos szőnyeg. Be volt festve az egész szép pirosra. Tán a kötele is sejemből volt. Megvolt a meseszép szánkó, de nem volt, aki húzza. Nagy úr volt akkor bíró Pali is, bíró Gyuri is, mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem fogtak be, meg egy másik szegény gyereket, a favágó Jánoskát. Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne, bíztattak a bíró fiai. Bántuk is mi a csúfolódást, csak hogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. Pali, Gyuri elnyújtózkodtak nagyurasan a puha ülésen, mi ketten nyakunkba akasztottuk a cifra istrángot, szél se érhetett a nyomunkba aztán. Meg se álltunk az ötödik fordulóig, ott is csak lélegzetet venni. Így tartott ez egy hétig, hanem favágó Jánoska már akkor olyan búsan lógatta a fejét, mintha egy igazi ló lenne. Meg is kérdezte tőle a kisebbik gazdánk, a bíró Pali, hogy tán kevesli az abrakot? Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba, motyogta félősen Jánoska. Csak egyetlen egyszer, csak egyik saroktól a másikig. Bíró Gyuri nevetve csördítette meg fejünk fölött a pántlikás ostort. Más nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan gúnyához csinálták ezt a szánkót, mint a tied? Pali még jobban rákiáltott. Örül, hogy húzhatod! Gyíszellő! Gyíbogár! Összenéztünk Jánoskával, és akkor átrántottunk a szánkón, hogy mind a két gazdán kigurult a hóra. Olyat hemperedtek, hogy öröm volt nézni. Ám bátor, igyekeztünk elhordani az írhát. Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap majd meghasadt a szívünk, mikor a bíró fiai elszánkáztak a ház előtt. Most már a Szabó Gergőjék húzták őket. Ekkor én nekem egy gondolatom támadt. Jánoska, van egy hatosod? Volt tavaly, de labdát vettem rajta. Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót. Másnapra kerítettünk pénzt. Én a csacsadér Vargától kaptam, mert segítettem neki kivinni a csizmákat a piacra. Jánoska meg eladta a labdáját, meg a márvány golyóját, meg a bicskáját a Molnárinasnak. Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk a pénzünkön egy szenes ládát. A ládát félig megraktuk szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalult deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, és azt ráerősítettük a láda két oldalára. Megvolt a szánkó. Bizaz nem egészen olyan volt, mint a bíró fiai, de éppen úgy csúszott. Az udvaron próbáltuk ki, mert az utcára szégyeltünk kimenni a másik szánkó miatt. Hanem az udvar kicsi volt. Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, ahol senki sem lát. Közökön, zigzug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél, kegyetlen sodorta a tetőkről az arcunkba a havat, de nem törődtünk vele. Csak arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz szánkóba ülni. Először Jánoska ül bele, én elhúzom a kiserdőig, ő meg engem vissza. Ja, Istenem, de jó lesz! Kiértünk a falu végére. Az utolsó háza Kati nénié volt, az öreg koldus asszonyé. Rogyott kis szalmás kunyhó, se udvara, se kerítése, most csupa hó és jégcsap az egész kunyhó. Csupa dér, még az ajtókirincs is. A Kati néni kutyája, a szegény morzsa, ott nyöszörgött a küszöbön. Megállj, Ferkó, mondta a Jánoska. Eresszük be ezt a szegény kutyát, mert megveszi idekint az Isten hidege. Az öreg asszony bizonyosan alszik. Belöktük az ajtót, a morzsa csaholva szaladt előre. Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkékült orcával, dideregve vékony kendőjében. Olyan hideg volt odaben, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér. Nem égett ebben tűz lelkeim már 3 nap óta. Sem egy marék szalmám, sem egy gyújtat fám, majd megfagyok lelkeim, sóhajtozott az öreg asszony. Jánoska rám nézett, én meg ő rá. Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, csattogott, pattogott odakint, felvágta a tűzre valónak a szánkót. Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban, égett a szánkó, a mi szánkónk, amelyikbe egyszer se ültünk bele. A szánkó darabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna örömében, hogy a dér leolvat róla. Az öreg koldusasszony orcája is színesedni kezdett, ahogy ránk vetette háládatos tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség támadt. És egyszerre megsajtáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jól esik repülni a szánkón, de nem tudják, milyen jól esik jót tenni a szegényekkel. Eddig Móra Ferencnek a Szánkó című írása, és hát valóban minden karácsonyon jól esik elővenni ezeket a régi-régi történeteket a magyar szegény világból, és hát valóban olyan emberi érzések, olyan gesztusok fogalmazódnak meg az életünkben, meg a népünknek az életében, meg a népünk történelmébe, amely hát mindig megsüvegelésre vagy megkalapolásra vár, vagy erre indít bennünket, hiszen az emberi jóságról, meg a legkisebbekre való odafigyelésről tesz tanúbizonyságot. És hát itt a karácsony előtt, amikor hajlandóak vagyunk, hogy hát a külsőség, meg a gics, meg hát minden ilyesmi más, ami megpróbálja elvonni a figyelmünket, az kezd eluralkodni az életünkön, akkor azért találjunk az életünkben is olyan gesztusokat, meg lássunk meg olyan jóságot, ami igazi szívjóság, ami nem egyfajta érzelgőség csupán, vagy érzelmesség, vagy hát most kötelező hát meghatódottnak lenni, akkor is, ha jól készültünk, meg akkor is, ha nem készültünk jól, hanem valóban olyan emberi példák, történetek, amik hát mindenkor embere számára, fiatalnak, idősnek egyaránt példa lehet. Én ezért is tartom nagyon jó ötletnek azt, hogyha a karácsonyban azért nem a ide megyünk, oda megyünk, ide utazunk, oda utazunk, hát uralkodik, hanem az, hogy tényleg a család, a nagy család, tehát a lehetőleg az idősebb generáció, a fiatalabbal együtt tud találkozni, össze tud ülni, és tudnak mesélni az öregek arról, hogy hogy is volt, mint is volt. Akkor is, hogyha talán nagyapa már 18-szor meséli el, hogy mi volt a hadifogságban, meg hallottuk talán a történeteket, de mégis azért azt gondolom, hogy ezek a megemlékezések, ezek a visszaemlékezések, ezek nagyon-nagyon-nagyon sokat erősíthetnek rajtunk, és hát nagyon sokat adhatnak hozzá, hogy valóban mély, tartalmas és megerősítő ünnep legyen. Annál is inkább, mert szükségünk van ezekre az ünnepekre. Egyszer valaki azt mondta, hogy a görögkatolikus egyházban talán azért is jó élni és görögkatolikusnak lenni, mert hát sok az ünnep. És az ünnep az kicsit olyan, mint amikor a gyertyákat öntik mártogatással, gyártják le, hogy lógnak a kanócok lefelé a deszkáról, és akkor a forró viaszba belemártják, és akkor kihúzzák, hagyják, hogy lecsöpögjön, megszáradjon, és aztán még egyszer belemártják, akkor megint kiemelik, aztán megint rárakódik egy réteg, és így sok-sok bemerítéssel, sok-sok alámerítéssel egyre vastagabb, egyre erősebb, egyre színesebb, egyre jobb illatú lesz ez a gyertya. És hát minden ünnep egy ilyen megmártózás az Istennek a kegyelmeibe, az egyházi ünnepeinken, és hát minden ilyen ünnep, amit jól sikerül megtartani és megülni, hát bizony talán a mi testi-lelki egészségünk, a mi lelki életünk is egyre szebb és erősebb és hát illatosabb lesz.
Nagyon szeretem ezt a Szánkó című történetet. Szerintem az ünnepeink és főként a karácsonyra nagyon igaz az, amit ezt tanítani szeretne nekünk, hogy sokszor tényleg a külsőség a fontos. Sokszor azt érezzük, hogy mind a szánkóba akarunk ülni, és minél szebb, minél nagyobb szánkónk van, annál jobb. Minél nagyobb fánk van, minél drágább ajándékot tudunk venni a másiknak, minél inkább elmondhatjuk azt, hogy flancos helyen vagyunk karácsonykor, annál jobb az ünnepünk, ezt gondoljuk. És akkor nem értik az emberek, hogy itt van ez a karácsony, amire úgy készültünk, hát úgy vártuk, hát még a házat is kitakarítottuk, meg feldíszítettük, és hát mégis nem volt olyan, mint régen. Hányszor és hányszor halljuk ezt, hogy hát elrepült ez a karácsony, mintha nem is lett volna. És sokszor tévesen azt hisszük, hogy azért, mert nem fehér volt a karácsony. Nem. Azért szokott így eltelni a karácsony, mert lelkileg nem vagyunk rá készek. Hogyha az embernek csak a külsőség az, ahogy felkészül a karácsonyra, akkor nem más, mint a bírófiúk. Egyszerűen a bírófiúk szerintem ebbe a történetbe nem tudták volna saját szánkójukat, és csak azt se tudták volna megengedni, hogy más beleüljön rajtuk kívül, nem hogy ők felszabdalják egy szegény öreg asszonynak. Márpedig, amit ezek a fiúk megéltek karácsonykor, ezzel a szegény öreg asszonnyal, amikor az ő szánkójuk lángja ropogott ott a tűzhelyben, az a szeretet, az felemeli az embert. Az ünnepeink az Isten szeretetéről szólnak. A karácsony is arról szól. De arra fel kell készülnünk. Ahhoz tudni kell a lelkünket vágyakozóvá tenni rá. hogy én az Istennel akarjak találkozni, hogyha nem vágyakozok én rá, hogyha nem tudok, hogy fogalmazzam meg, alázatossá válni, ha nem nyitom ki a szívemet a karácsony előtt, ha az én karácsonyi készületem csak arról szól, hogy érzem, hogy szorul a hurok körülöttem, és mindennel legyek kész karácsony előtt, főleg a takarításra, főleg a bevásárlásra, főleg az utolsó számlák befizetésével is, minden dologgal, amit még gyorsan meg kell csinálni, mert itt a december vége, és karácsonyra, na addigra legyünk kész, 24-ére legyek kész, és akkor ott én 24-én meg szenteste azt várom, hogy na hirtelen én nyugodt leszek, békesség lesz a lelkemben, már megálltam, ilyen nincs. Ezért nem tudunk karácsonykor normálisan benne lenni a karácsonyban, mert az ember nem tud hirtelen megállni. Hogyha én az egész évet úgy csinálom végig, hogy nekem mindig dolgom van, hogy nekem mindig csinálnom kell valamit, és mindig fontos dolgom van, amire figyelnem kell, és ezt decemberben még fokozom, akkor nem fogok tudni karácsonykor igazán benne lenni az ünnepbe. Mert az ember olyankor nem tud kiszállni ebből a bizonyos szánkóból. Olyankor az embernek a külsőségek nagyon fontosak. És az ünnepeink, azok úgy szólnak az Isten szeretetéről, az Isten szeretetét úgy kell elképzelnünk, mint amikor valami nagyon jó dolgot tesz velünk valaki. Amiből én igazán érzem, hogy szeret engem. És nem azért, mert viszont vár valamit. Nem azért, mert gyanakodnom kell rá, hogy vajon mit vár cserébe. Hanem ingyen. Biztos mindannyian éltünk már meg olyat, hogy valaki nagyon jót tett velem. És amikor én az emögött lévő szeretetet megéreztem, hogy ez tényleg tiszta szeretetből teszi, akkor az ember lelke, szíve szinte szárnyal, szinte repül, szinte ilyen emelkedett hangulatba kerülünk. És ilyen az isteni szeretet, amikor azt megtapasztaljuk. És karácsonykor egy ilyen szeretetbe kéne együtt lennünk a családdal. Hogy ez a belső lelki állapot, amikor így tudunk szeretetben lenni, hogy ezt érzem meg, ez nem az ajándékokról szól. Ez nem arról szól, hogy mekkora fa van otthon, vagy esetleg valakinek csak egy-két gaj, mert annyi jut. Ez arról szól, hogy én lelkileg mennyire tudok ráhangolódni magára a szeretetre. Mennyire tudom én meglátni ebben az ünnepben is az Isten kegyelmét, hogy az Isten úgy szeret minket, hogy mint ahogy hallhattuk ebben a történetben, hogy a fiúk az utolsó pénzüket, mindenüket eladják egy szánkóért, és egy szegény öregasszonynak ezt képesek odaadni, hogy az ne fagyjon meg. Az Isten sokkal többet tesz értünk, még karácsonykor is, még a születéskor is, nemhogy a kereszten. És ezt kell valahogy, ezt a kegyelmet, ahogy az Isten szeret minket karácsonykor befogadnunk, megéreznünk, és továbbadnunk. Erre kell nekünk felkészülnünk. Mert így fog szólni a karácsony a belső ünneplésről, nem pedig a külsőségekről.
Igen, ez nagyon, nagyon jó, hogy mondtad. Pont nekem is valamelyik nap, sőt múlt héten a hittanos gyerekekkel arról beszélgettünk, hogy hát valószínűleg megkérdezem be, hogy mit fogtok csinálni karácsonykor, vagy hogy zajlik, látok egy karácsony. És hát azért, na, szóval némi, elutazunk ide vagy oda, elmegyünk ide vagy oda, megyünk ilyen rendezvényre, olyan rendezvényre, meg céges karácsonyra, meg sok mindenre. Hát érdekes, hogy mindenki vágyik rá, de mintha úgy látná az ember, hogy tanástalan, mindenki vágyik az ünnepre, az ünneplésre, mindenki szeretne valamit, szépet, jót érezni, és ezt meg is élni, de igazából nagyon sokszor úgy érzem, hogy elfelejtettünk ünnepelni. Tehát elfelejtettük azt, hogy hát itt az ünnep, de most akkor most mit kell csinálni? Tehát vannak minták, meg vannak példák, meg a családunkban ezt hogy ünnepelték, vagy nem ünnepelték, de az biztos, hogy, és erről szóltak a múlt heti hittanórák is nagy részt a gyerekekkel, hogy na akkor most, akkor mi az, ami hozzátartozik az ünnephez? Egyrészt ugye fel is írtam a táblára majdnem minden osztályban, ahol volt tábla, hogy hát először is hozzátartozik az ünnephez azt, hogy hát tudjuk, hogy hova megyünk. Tehát, hogy mit ünneplünk karácsonykor. És akkor nyilván jönnek a városok, hogy a szeretet ünnepe, az ajándékozásnak az ünnepe, mindenféle dolgok, és mondja az ember, persze a szeretet ünnepe, bár néha bosszantja az embert, hogy ezt hallja, mert nagyon sokszor itt a szeretetnél csak csupán egy érzelemre vagyunk hajlandók gondolni, és nem arra az áldozatra, meg szívjóságra, ami tettekre is sarkal, tehát hogy Jézus is tette, és a történetben a két kisfiú is
tette. Valahogy kifelejtjük azt, hogy ez az őszinte, tiszta szeretet, az isteni, az agapé szeretetnek az ünnepe a karácsony, mert annak igen. És nem ennek, hogy na most karácsonykor még egy nézeteltérése lehet köztünk, itt most békesség és szeretet van, erőltetetten, de amúgy lehet, hogy egész évben még csak áldozatot se hozunk a másikért, még csak annyit se, hogy felhívjam, de hát most igen, itt szeretni kell a családtagomat, és ez igen.
Igen, és ez valahol meg kell tanulni mindenkinek, minden családnak, és főleg az újházasoknak, vagy a fiatalabb családoknak, és hogy hát mit ünneplünk, tehát hova megyünk, mire készülünk, ezt azért tisztázni kell, hogy ez egy, mint ahogy az ünnepeinknek a nagy része, már itt Magyarországon vallási jellegű, vagy bibliai ihletésű, vagy tehát egyáltalán valláshoz kötődő, meg hitgyakorláshoz köthető ünnep, és nem nagyon van olyan ünnep, aminek ne lenne valami köze ehhez. És hát ha így megyünk, akkor így kell készülni. És hát a másik dolog, ami hozzátartozik az ünnephez, az a készület. Tehát ha az olimpikonok, se gondolom, hogy ott kezdenek el edzeni egy pár nappal az olimpia előtt, hanem tehát több éves készület van, és hát dolgozatírásnál is igazából diákoknál az dől el, hogy hát mennyit készültem, hogyan készültem el. Már hogy hanyas lesz a dolgozatom, az nagyjából eldőlt azon, hogy mit készültem, mennyit készültem rajta, mondjuk ha ilyet kell érni az embernek, és ez valóban fontos, hogy ezt lássa az ember, és igen, hozzátartozik az is, hogy rendbe rakjuk az életünket, tehát belül a gondolatainkat, a lelkünket, a Szent Jónással megtisztítjuk, egy tiszta jászolt készítünk az Úristennek, ahova jöhet, ahova nyugodtan oda születhet, és hát nyilván a lakást is megszoktuk, vagy a környezetünket is ugye takarítani, néha talán túlzásba is visszük, és néha talán hajlandó, mintha úgy érezném, hogy a gonosz lélek mindent megtesz azért, hogy az ilyen apróságokba elveszünk, és belebonyolódjunk, és hát a lényegről megfeledkezzünk. És hát valóban hozzátartozik a terített asztal, hozzátartozik a közösség, a pihenés, a játék, ezek mind-mind hozzátartoznak, és nem kell megijedni, hogy húha, most nálunk ez ritkán fordul elő, most csend van a házban, most biztos unatkoznak a gyerekek, jó, akkor gyorsan menjünk el egy, nem tudom, játszóházba sok tízezer forintért, és akkor most mert hogy nem szabad unatkozzon. De hát lehet nekik is nyugodt percük, délutánjuk, napjuk, tehát emlékszem én kisgyerekkoromban, hogy sokszor azon kaptam magamat, hogy lehet, hogy azt látták rajtam, hogy unatkozom, de igazából leültem, és úgy szemlélődtem, úgy néztem a világot, hogy és úgy hiányzik, hogy ez most nincs meg, nem fér bele az embernek az életébe, hogy csak úgy leüljön, és akkor figyelje, hogy mászik a bogár, vagy nem tudom, tehát akármi, hogy repülnek a madarak, és biztos, hogy ez is fontos, és hát, hogy a templom az ott legyen, tehát az Isten az ott legyen. Én nagyon sokat töröm a fejem rajta, de nem nagyon tudom megmondani nagyon sokszor, hogy tehát aki ezt nem az Istennel, vagy nem vallásos módon üli meg a karácsonyt, hogy tehát akkor minek? Tehát, hogy persze most jó a karácsonykor, vagy hát itt december hónapban, ugye az évszaknak megfelelően fel van díszítve a lakás, de körülbelül ennyi. Tehát, hogy ami össze ott vannak a napraforgók a padlóvázában, most itt van a Betlehem meg a karácsonyfa. De hogy az ne csupán csak egy ilyen népszokás vagy hagyomány, ami valami még dereng, de igazából ott maga a születéstörténete az nem került felidézésre, se otthon, se a templomba, se a pásztorjátékon mondjuk, vagy a betlehemezésen. Otthon nem olvastuk fel, elmesél, nem mesél, és mondjuk hát a születésnaposnak, tehát Jézusnak a neve el se hangzik egész ünnep alatt, akkor ott mondjuk valami nagyon nagy baj van.
Igen, tehát ezek a, elnézést, ezek a díszítések, ezek a külsőségek, az, hogy kitakarítjuk a házat, az, hogy van szép fenyőfánk, szépen feldíszítve, az, hogy mi finomakat eszünk, hogy egymást megajándékozzuk, Ezek jó dolgok. Ezek nagyon jó dolgok. Sőt, én azt mondom, hogy ha van egy család, amelyik közösen elutazik, és közösen együtt ünnepli meg a karácsonyt, az se baj, feltétlenül. Szerintem arra kell figyelni, hogy a hangsúly jó helyen legyen. Hogy a hangsúly az ne tolódjon el ebbe az irányba, hogy a karácsony csak erről szóljon. Hanem a karácsonynak annak bizony is, vagy bizony szólnia kell Jézus születéséről is. Azon kell lennie a hangsúlynak, és ez a többi, az a Jézus születésének, a megünneplésének a módját jelentse csak. Mert hogyha a lényeg veszik ki belőle, akkor miről beszélünk? Van egy történet, ami talán egy picit morbid, de kérem engedjék meg, hogy meséljem el. Volt egy keresztelő, ahol megtörtént maga a keresztelő, és a család elment az ebédre. És ahogy ott a családi háznál gyülekeztek, otthon volt az ebéd, mindenki lerakta szépen a kabátját egy ágyra, és hát rövid idő múlva, egy-két óra eltelt, ebédeltek, beszélgettek, nagyon jó együttlét volt a családnak, örültek, hogy találkoztak a rokonokkal, keresték a gyermeket, akit akkor kereszteltek meg. És hát a szomorú a történetben az, hogy ez a gyermek a kabátok alatt volt megfulladva. Szép ünnepség volt ez a keresztelői ebéd, nagyon jókat beszélgettek, örültek, hogy együtt van a család, csak egy dolgot felejtettek el, a lényeget, akiért összegyűltek a megkeresztelt gyermeket. Szerintem a mi dolgunk is az, hogy a lényegről ne feledkezzünk meg, hogy bárhogy is ünneplünk, bárhogy is vannak ezek a külsőségek, az ünnep lényege ne az legyen, hogy mekkora a fa. Az ünnep lényege ne az legyen, hogy mi most együtt vagyunk, hanem mi most, karácsonykor, amire most készülünk, azt kell, hogy ünnepeljük, hogy Jézus megszületett, hogy az Isten bennünket annyira szeret, hogy ebbe a világba jött. És szerintem nekünk az, hogy már hogyan ünnepeljük, az már csak annak a módja, hogy Jézus születését azt hogyan ünnepeljük meg közösen.
Igen, és az ünnepnek igazából a karácsonynak az igazi üzenete, azért, ha jobban belegondol az ember, akkor nagyon-nagyon sokat segíthet rajtunk, vagy segíthetne rajtunk. Mert én nem tudom, jobban nem tudom megfogalmazni ezt, hogy karácsony azért az Istennek az elkötelezett és visszavonhatatlan szeretetének az ünnepe. Persze a szeretet ünnepe, meg szeressük mi is egymást, és a többi, de arról soha ne tudjunk megfeledkezni, hogy az Isten elkötelezett és visszavonhatatlan szeretetének az ünnepe, gesztusa, jele, jelenete. És erre az, hogy itt az emberiségbe beletestesült, megtestesült a Krisztus, mi már soha nem tudunk egyedül lenni. Azok is, akik egyedül élnek, nem kell, hogy magányosak legyenek, mert Kriszt velünk az Isten. Tehát most is velünk van az Isten, a hétköznapjainkban is velünk van az Isten, reméljük az ünnepeinkben sem akarjuk kihagyni, és a halálunk óráján is velünk lesz az Isten. Tehát én már soha többé nem tudok egyedül lenni. Tehát nagyon-nagyon el kell taszítanom. És most, amikor egy kicsit sötét van, amikor egy kicsit köd van, amikor jön a hideg, amikor ilyen-olyan félelmek jobbról-balról támadnak bennünket, és van azért egy kis szorongás, vagy lelki hajlott hátúságra való hajlam bennünk, egy kis depresszió, akkor nekünk erre az üzenetre nagyon nagy szükségünk van, hogy soha többé nem tudunk már egyedül lenni. És nem is kell, hogy egyedül legyünk. És valóban az ember belegondol egyszer, azt hiszem Krupa Levente atyának volt egy ilyen nagyon jó lelki gyakorlata, valahol arról valami olyasmiről beszélt, hogy tehát igazából az embernek ebben a földi életében alig egy néhány olyan emberi kapcsolata van, amely kapcsolatnak a keretei között az ember igazán szívből és viszonzást nem várva, és akár korlátok nélkül képes odadni valamit abból, ami az övé. Tehát, hogy nagyon-nagyon elkötelezett és visszavonhatatlan szeretettel tudja szeretni a másik embert. Így tudja szeretni a szülő a gyermekét, így tudja szeretni egy szerelmes ember a kedvesét, és talán még így tudja szeretni testvér a testvérét, de nagyjából ezzel a három fajta emberi kapcsolat típussal le is záródik azoknak a köre, akiknek minden gondolkodás és fontolgatás és hezitálás nélkül az ember át tud engedni dolgokat, vagy oda tud adni, vagy le tud mondani. És valóban ez a háromfajta szeretet, tehát az atyai szeretet, vagy szülői szeretet, a hitvesi szeretet és a testvéri szeretet az, ami hát így mutatkozik meg az életünkben. És hát nagyon jó, hogy ezekről vannak is példák azért bőséggel a Szentírásban. Hát, hogy milyen az Istennek az atyai szeretete, azt jól tudjuk, hiszen Krisztus elmondta nekünk a tékozló fiúról szóló történetet, hogy itt van ez a lázadó, önző kamasságában az a fiú, aki hát nagyon-nagyon tapintatlanul, bántó módon kéri ki az örökségét, megy el, tékozolja, szórja el azt a vagyont, azt az örökséget, amit igazából nem is ő nem dolgozott meg, hanem hát évtizedeken keresztül mások fáztak és áztak és fáradtak. És amikor ez a fiú elér a sertéseknek a vájójához, amikor talán már önmagától is megundorodva, hát elindul hazafele, akkor arra gondol, hogy ez az ő apja, majd hát biztos elcsattan egy-két pofon, de hát meg is érdemelni, ugye, és hát biztosan, hát ha nem is a házba, de valahol még a béresek között is jobb sora lenne, mint itt a sertések vájójánál. És amikor ez a fiú megy haza, akkor az ember azt gondolná, hogy ez az ő édesapja, hát majd biztosan jól megdorgálja, leszidja, tart neki egy jó prédikációt, és lehet, hogy egy-két nyaklevest is ad neki, vagy megbünteti, és azt látjuk, hogy ez mind elmarad. Az atya Isten, a szülő nem diplomatikus, nem most akarja megnevelni nagy pedagógiával a gyermekét, hanem elé szalad, megöleli, sarut húz a lábára, levágatja a izlatból, gyűrűt az ujjára, és változatlan örömmel visszafogadja a házába. És változatlan örömmel van együtt vele, mert azzal a szeretettel szereti az atya a gyermekét, mint ahogy az Isten szereti az emberét. Egy visszavonhatatlan szeretettel és elkötelezett szeretettel, és erre nagyon nagy szükségünk van. A másik ilyen talán emberi kapcsolat, mondjuk a hitvesi szeretet. Engem mindig egy kicsit a fantáziámat, ha szabadon engedem, akkor, tehát ott van az Ószövetségben Ozeás prófétának a szerelmi drámája. Ozeásé, aki azt a felszólítást kapja az Úristentől, hogy vegye feleségül Gómert, a parázna asszonyt, és hát emelje föl őt a próféta feleségi méltóságára, és hát ő ezt megteszi. És feleségül veszi Gómert, és család alapi gyermekeik születnek, és egyszer, amikor hát ez a Gómer azt úgy látja jónak, hogy visszatér a maga régi romlott életéhez, akkor sem gyűlöli meg Ozeás ezt az asszonyt, hanem ott van, és változatlan örömmel próbálja, hívja vissza, várja vissza, nem mond le róla, és amikor talán ugye sebektől tarkítottan, vagy hát mindenféle nyomorúságban rátalál erre a megfoszlott, szépségű asszonyra, akkor újra fölemeli, újra házába viszi, újra megtisztítja, és visszaadja neki azt a méltóságát, ami övé volt, amihez remélhetőleg talán neki meg kellene próbálni felnőni. Mert ő is azzal a elkötelezett és visszavonhatatlan szeretettel szereti a feleségét, mint ahogy az Isten is szereti a maga emberét. És a harmadik ilyen típusú kapcsolat, amin szó volt ezen a lelki gyakorlaton egyszer, hogy hát ha megpróbálja az ember elképzelni azt, hogy hogy is történik ez két barát vagy két testvér között. Már az, ami az Isten és az emberiség között történt, hogy az egyik testvér vagy fél, az nagyon-nagyon sok mindennel megajándékozza a másikat, de ez a másik türelmetlenségből, kapzsiságból titokban betör az őt megajándékozó embernek a házába, és azt is elveszi tőle, amit az most vagy még nem akar neki adni. És ha ez így történik egy emberi kapcsolatban két barát vagy testvér között, akkor azt látjuk, hogy hát igazából hát valami csodának kéne történnie, hogy tehát végérvényesen elmérgesedik a viszony, és kiabálás, vagy tetlegesség, vagy nem tudom hova is fajulhat egy ilyen, és megvan az esély rá, hogy egész életükben nem szólnak egymáshoz. És amikor nagyon-nagyon-nagyon sok idő eltelik, mert hát hogy tudjuk azt elképzelni, hogy egy ilyen kapcsolat két testvér vagy két barát között rendbe jöjjön? Hát úgy, hogy az, aki hűtlen volt, aki tolvaj volt, aki megsértette, megbántotta a másik embert, az vesz magára valamilyenféle erőt, és visszamegy, és bocsánatot kér. De miután az Úristen hiába vár, ki tudja mennyi idő óta arra, hogy az emberiség visszatérjen hozzá, ezért veszi a maga alázatát, veszi a maga bátorságát, és elmegy, és ő keresi meg az emberiséget. És hát ez történik karácsonykor, hogy az Isten eljön, hogy visszavezessen minket a paradicsomba. És hát amikor arról énekünk, hogy csodáknak csodája, és látni itt a csoda, jó persze, karácsony, meg sok gics, meg minden, de ez a csoda, hogy amire az ember nem képes, azt a szeretet miatt megteszi maga az Isten. És hát ezen a mai napon, vagy hát ezen a karácsonyon, meg minden karácsonyon látszik az, hogy az Úristennek a bátorsága, a szeretete az sokkal-sokkal nagyobb, mint a miénk, és amit nem vagyunk képesek, hajlandók megtenni, azt a szeretet meg a békesség miatt megteszi ő. És ez példát kell, hogy adjunk számunkra is, akár a családi kapcsolatainkról, házasságról van szó, akár barátságról van szó, akár testvéri kapcsolatokról van szó, akár szülő-gyermek kapcsolatokról, bármilyen kapcsolatról, ami megromolhat, nekünk ez mindig jó példa, meg minta lehet, hogy hát igazából csak így lesz valóban békesség, meg csak így lesz szeretet, meg öröm az életünkben.
Az Ószövetségben az Istenről picit másképp gondolkoztak, mint mi. Ők azt gondolták, hogy az Isten az nagy hatalmú, és ezzel a hatalmával uralkodik az embereken. És aki uralkodik, azzal mit kell csinálni, attól félni kell. És ott nem került előtérbe, hogy az Isten szeret bennünket. Sőt, az ószövetségi emberek azt hitték, azt gondolták, hogy az Istennek kapcsolatba lépni se nagyon lehet. Hát a főpap is évente egyszer ment be a szentek szentjébe. Egy főpap évente egyetlen egyszer mehetett be. Ilyen távolinak, elérhetetlennek tűnt számukra az Isten. És szerintem azon felül, hogy elmondjuk, hogy az Isten hogyan szeret bennünket, mert ez nagyon fontosak, de a karácsonynak nem csak az az üzenete, hogy az Isten hogyan szeret bennünket, hanem amikor Krisztus megszületett, azzal az Isten azt mondta el az embereknek, és az az üzenet, hogy egyáltalán az Isten szeret bennünket, szerintem. Hogy a karácsonynak, a krisztusi születésnek az, hogy az Isten emberré vált, és amit mondtál is az előbb, Csaba atya, amivel kezdted a gondolatmenetet, hogy nem tudunk nélküle lenni, nem véletlenül énekeljük azt, hogy velünk az Isten, hát értsétek meg, nemzetek. Hát az Isten azért jött el, hogy igen, megmutassa, hogy hogyan szeret minket atyai módon, testvéri módon, hitvesi módon, de hogy elmondja, hogy én bizony nem egy olyan valaki vagyok, akitől nektek félnetek kell, aki uralkodni akar rajtatok, aki a hatalmát arra használja, hogy hatalmat gyakoroljon fölöttünk, és mi ezért tartsunk tőle, és tartsuk meg a tisztes távolságot is, amennyire lehet, hanem azért jön el, hogy megmutassa, hogy ő nem így működik, hanem ő szeretetből működik, hogy ő tesz értünk, hogy ő szenved értünk, hogy ő a földre születik, hogy az Isten az egy megszólítható, egy velünk lévő valaki, aki úgy szeret minket, hogy mindig velünk van. És szerintem a karácsonynak az alapvető első üzenet az, amit úgy az örömhírünkre is mondhatunk, hogy a Krisztusnak az örömhírének a fő alapja az, hogy az Isten bennünket szeret. Nem azért teremtett, mert valakikkel játszadozni akart, valakin uralkodni akart, hanem vagy esetleg unatkozott volna is, hogy legyenek, bocsánat a kifejezésed, pajtásai, hanem ő szeretetből teremtett minket, és szeretetből akar minket üdvözíteni. Az Isten jót akar nekünk. És szerintem ez látszik meg igazán a karácsonyban.
Igen, hát sok minden hozzátartozhat, meg hozzá is tartozik ehhez a készületünkhöz. Én itt a napokban búcsúztattok Legeza Jozsó atyát, és ilyenkor karácsonykor azért mindig is sokszor elővettem az ő könyveit, ugye van neki két kötete, és a Könyvespolc mellett című könyvének, és hát ebben nagyon szép, ő, aki rengeteget olvasott, és hát hatalmas műveltséggel tudta kiolvasni még profánabb hát művekből is azt, hogy mit üzen ezen keresztül esetleg az Isten nekem. Engedjék meg a hallgatók, hogy itt az első órában, a mai napindítóban az ő könyvéből egy szintén kis történetet még megosszak. Azt írja Józsó atya, Kincs István a Kis Jézus ajándéka című önéletrajzi novellájában leírja, hogy bár nagyon szegények voltak gyermekkorában, de azért a karácsony előtt egy disznót le tudtak vágni. Az állatot feldarabolták, a fele a füstre, a fele meg a kolbászként, és különféleképpen feldolgozva a kamrába került. Karácsony előtt pár nappal a gyermek arra ébredt, hogy édesanyja nagy lármát csapott, mert pár rúd hiányzott a kolbászból. Az édesapa megesküdtette a gyerekeket és a szolgákat, hogy egyikük sem lopott belőle. És mivel mindenki megesküdött erre, nem derült ki, hogy ki volt a tettes. Az ügy ezzel úgy tűnt le is van zárva. De nem. A gyermek az iskolában a pattársától, Kisbojtár Imrétől megkérdezte. Mit fogtok karácsonykor enni? Kenyeret, hangzott a válasz. És miért nem kalácsot? Kérdezte. Imre nem felelt, és két könyv kidördült a szeméből. Az író elfeledkezett arról, hogy Imre árva. Nincs, aki kalácsot süssön neki. Ne félj, Imre, lesz neked mit enni karácsonykor. Megmondom édesanyámnak, és küld neked, amit tudjál enni karácsonykor. De a nagy karácsonyi előkészületben a gyerek valahogy félt előhozakodni a dologgal. Dobogott a szíve, amikor éjszaka megfordította a kamrában a zárat. Felkapott egy kalácsot, lerántotta felakasztott kolbászrudakból egy párat, és rohant a zsákmánnyal Imréjékhez. Karácsony este mindenkinek volt valami ajándék a karácsonyfa alatt, és ennek a gyermeknek nem. Nekem mit hozott a Jézuska? Kérdezte a kisfiú. Ezt a pálcát hozta, mondta az édesapa, és azzal meragadta a gyermekét, és jól elverte. Adok én neked tolvaj, tegnap meglestelek, most csak nem tudod letagadni, vagy akár most is megesküdnél hamison, te sehonnai gazember. És úgy elverte, hogy a gyermek álomba sírta magát. Másnap arra ébredt, hogy Kisbojtár Imre lép be az ajtón, és egyenesen odamegy az író édesanyjához, és azt mondja. Isten fizesse meg, asszony néni, amit tegnap nekem karácsonyra küldött. Mit küldtem én neked? Kérdezte az anya hüledezve. Hát a kalácsot és a kolbászt, amit Pista hozott. Azt mondta, asszony néni küldte az árvának, hogy ne kelljen kenyéren eltölteni a karácsony ünnepét. Jól láttam. Édesanyám remegett, mint a nyárfalevél. Szemében csillogni kezdett valami. Ingó lépéssel jött ágyamhoz, írja az író. Ölébe kapott és homlokon csókolt, és amellett alig tudta elmondani. Te vagy az én szeretett jó fiam. Az okogás szavát majdnem elfojtotta. És azt mondja Józsó atya, a szeretet látjuk nem csupán valami érzelem, bár hajlandóak vagyunk így gondolni, amit Krisztus hirdetett, az szellemi dolog, nem érzelmi. Azt mondta, akkor szerettek engem, ha megtartjátok a parancsaimat. A felebaráti szeretet pedig így jellemezte, mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük. Hát itt a első egy óra után elköszönünk, aztán későbbiekben folytatódik a napindító műsora. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Mária Rádió, Betlehemre várva.
Mária Rádió Pécel, FM 91,7.